Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hajdú János néval, a világban élő karmelita közösség elnökével Laskovics Márió beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat a Hitvalló című műsorban. Vendégünk a Mária Rádió pápai stúdiójában Hajdú Jánosné, irgalmas szeretetről nevezett Teréz Ibolya, az Atyapusztai Avilai Terézről nevezett világban élő karmeliták közösségének elnöke. Szeretettel köszöntelek itt nálunk a rádióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
Ugye 2015 a szerzetes rendek éve. Beszéljünk most konkrétan a Kármelen belül a ti atyapusztai közösségetekről, és ebben a közösségben eltöltött szerepedről. Mit jelent az, hogy te ennek a közösségnek az elnöke vagy? Milyen gyakran találkoztok? Hogyan zajlanak ezek az alkalmak?
2004-ben Budapestről leköltöztünk a férjemmel és a családunkkal Pápakovácsiba, mert a férjem hívást érzett arra, hogy segítségére legyen a karmelitáknak atyapusztán, mivel nyugdíjba ment, és úgy érezte, még van annyi ereje, hogy ott a kertet vagy egyéb dolgokat ellásson, és így nekem is vele kellett jönnem. Megmondom őszintén, hogy nagyon nehezemre esett elválnom Budapesttől, a gyermekeimtől, a barátaimtól, a művészvilágtól, a budapesti Kármeltől, attól az élettől, ami ott pezsgett, ugye a hitélet, a különböző atyák, mély lelki élet, és én úgy éreztem, most ide kikerültem a pusztába, nincs itt semmi segítségem, magányos vagyok, a fizikai munkát alig bírom, sírva hordoztam a gallyakat, tehát néha olyan fáradt voltam, borzasztóan kikészültem. Tehát nem volt könnyű budapesti nőből vidéki asszonnyá lenni, de persze a Jóisten nagyon megsegített. Azt hiszem, hogy az engedelmesség, ami a férjem felé itt megnyilvánult bennem, hogy igenis követem és elfogadom az ő döntését, és itt leszek vele, és itt szolgálok. Én voltam a kármelita, és ő vezetett engem a Kármelnek azon az útján, hogy idejöttünk. Sok segítségem volt ebben, a Tókertben László atya a kis szelídségével és egyszerűségével ott menedéket adott nekem, időnként az, hogy elmenekültem ebből a fizikai megterhelésből, és a másik pedig a természet. Az a csoda, ami engem itt körülvett, a naplemente, a napfölkelte, a zöld, a hó, a virágok, a mezei állatok, az őzike, az elfutó nyuszi. Tehát tulajdonképpen a természet volt az, amelyik engem segített abban, hogy itt tudtam élni. Atyapusztán már működött egy világban élő közösség, Diósi Iván vezetésével, aki már több éve volt itt, mint kármelita, harmadrendi Bernát atyánál nevelkedett, és hát kis közösséget épített az oltári szentség köré, imádkozva, hogy növekedjen ez a közösség. Ebbe a közösségbe kerültem bele, pár ember, tulajdonképpen még nem is voltunk önálló közösség, hanem a győri harmadrendhez tartoztunk, hiszen még nem voltunk 10. Idővel kiépült ez a kis közösségünk, gondolom, hogy nagyon sokat segített az imádság, hogy legyünk, és itt ebbe a közösségbe tettem le tulajdonképpen a kármelita fogadalmaimat. Itt voltam új fogadalmas, illetve örök fogadalmas is itt lettem, és ezért ehhez a közösséghez kötődök teljes szívemből és teljes lelkemből. Hitbeli barátságokat kötöttünk, de emberi barátságokat is. Itt a közösségben különböző helyekről járnak az emberek, a Balaton vidékéről, illetve környező falvakról, Teverről, Pölöskéről, és Budapestről, ennyi a mi kis közösségünknek az összetétele, tulajdonképpen főleg nőkből állunk, mint ahogy majdnem minden világban élő közösség, és ez egy kicsit nehezebbé is teszi a hitéletet, de hála jó Istennek a mi közösségünknek tagja egy diakónus, Holzinger Péter és a felesége is, tehát így van egy kis vonzásunk, a férfiak közül pedig még jár hozzánk egy balatonalmádi férfi is. Érdekes, hogy leginkább nem házastársakkal vagyunk tagok, hanem házastársak nélkül, kivéve a Holzinger házaspárt. Majdnem minden ünnem vagy a férj, vagy a feleség tag. Ez egy kicsit nehéz is. Nehézzé teszi. Valamilyen szempontból biztos fontos Istennek, hogy a meghívásokat egy-egy házastárs felé adja, hogy aztán azt talán majd segíti a másik házastársat is erre az útra, ezt nem tudom. Tehát nem nagyon, talán a Diósi Iván életében láttam ezt így, hogy ő már régen kármelita volt, amikor a Márta felesége is kármelita lett nálunk. Tehát, hogy van egy nevelő hatása annak, hogy valaki világban élő kármelita a családja felé, a gyerekei felé, a falubeli közösség felé. A mi életünk egyébként mélyen elkötelezett a férjemmel az Atyapusztai Kármel felé, ott szolgálunk, mint gondnokok, talán így mondhatnánk, a ház ellátása, a feladatunk, illetve ha jönnek lelki gyakorlatozók, azoknak is valamilyen szinten az ottani kényelme ellátása. Ebben segítségünkre vannak időnként a rendtársaink is. Havonta egyszer jövünk egyébként össze, rendi összejövetelünk a hónap utolsó kedje délutánján. Ezen az összejövetelen általában arról beszélgetünk, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban, vagy pedig valamelyik kármelita szent, mint ahogy ebben az évben ugye Avilai Szent Teréznek a 500. évfordulója volt a születésének, ennek volt a nagy ünnepe világszerte a Kármelbe, tehát megelőzőleg már 5 éve az ő könyveit, illetve hát ezek tanításait vettük át a közösségünkkel, ebbe mélyedtünk el, hiszen az ő tanítása, az ő könyveinek a tanítása alapján tudjuk a legmélyebben megismerni azt, hogy milyen a kármelita lelkiség. Van ezen kívül magyar kármelitánk, akinek a boldog avatására várunk, ez Marcell atya. Az ő tanítása is nagyon fontos a számunkra, hiszen egy magyar embernek a tanítása, egy magyar tanárnak a tanítása, illetve egy későn kármelitává lett, tehát az életútja előtte egy világi ember életútja volt, egy pedagógus ember életútja, egy katona ember életútja a háborúban, és ezek után lett Marcell atya kármelita, tehát kért a Kármelbe való felvételét, így nagyon sokat tud tanítani nekünk, világban élő kármelitáknak. Az ő tanítása nagyon fontos, az ő könyveit is olvassuk és megosztjuk egymás között. Marton Marcell kármelita jelenleg éppen tiszteletre méltó, már elfogadták ezt a titulusát, a budapesti Kármelben szolgált hosszú időn keresztül, és különösen a szétszóratás idején élte meg nehezen ugye a kármelitaságát, hiszen éppen, hogy kármelita lett, azután az 50-es években ugye megszüntették a rendeket, így a kármelita rendet is, nagyon kevesen gyakorolhatták a papságot, és Marcell atya világban élt, befogadó családnál villamoson volt napközben, ücsörgött napközben, és csak éjszaka tudott ugye az ágyát elfoglalni a szobájába, tehát hogy szinte hosszabb időt élt meg a világba, ugye 68-ban halt meg, tehát ez alatt az idő alatt az 50-es éveknek a nehézségeit hordozta, illetve hát szinte titkosan misészhetett a Kármelbe, mert üldözték, ugye el akarták fogni. Tehát, hogy Marcell atya megélte mindazt, amit a világban élő kármelita is megél. Vagyis azt, hogy munkája van, emberekkel foglalkozik, hogy üldözik, mert a világban élő kármelitának is az a legnagyobb nehézsége, hogy a világban állandó nehézségek között kell megélnie a hivatását, a szolgálatát. Ez nem egyszerű, hiszen ma azért a hitvalló élet nem teljesen elfogadott, ugye mindenfelé, hiszen te templomba jársz, te misére mész, te vasárnap ünnepelsz, nem akarsz kimenni és kapálni, vagy valami más dolgot. Tehát, hogy nem olyan egyszerű egy világban élő kármelita élete. Ezen kívül imádságra kell szorítania időt. Mondom, szorítania. Nem. Az a nyereségem, az az idő, amit Jézussal töltök el imádságban. Napról napra. Az én életem is így kezdődik. Reggel megszólal a harang 5 órakor Pápa Kovácsiba, és én elmondom az úrangyalát. És aztán jön a zsolozsma, az elmélkedés. Tehát valamilyen szinten az egész életünk megváltozik. Olyan, mintha a kármelegyi boldogasszony a palástját ugye ráteríti a híveire, az ő kármelitáira, én rám is így rám teríti ezzel a harangszóval mindjárt reggel a palástját a kármelhegyi boldogasszony, és őt köszöntöm, és Jézust köszöntöm. És ettől kezdve a napom Jézusnak a oltalma alatt, a vezetésével így megy a munkám, amit végzek a Kármelbe, vagy éppen a Pápa Kovácsi templomban, vagy a családomban, a férjemmel teljesen, közösen, egyetértésben, mély szeretetben, vagy a családunktól elfogadottan, mert ez is nagy dolog, hogy a gyerekeink bár nem élnek hívő életet, és ez is érdekes, ugye, hogy ők nem élnek igazi hívő életet, mégis elfogadják a mi életünket, és amikor itt vannak velünk töltik az időt, van, hogy részt vesznek a munkálatokba, amik az Atyapusztai Kármelben éppen szükségesek, vagy a búcsú előkészítésben. Tehát, hogy még a nem hívő, vagy nem mélyen hívő embereket is arra indítja a világban élő kármelita, hogy valamit tegyen. És ezt látom a kovácsi híveknél is, hogy egyrészt elfogadják azt, hogy mi kármeliták vagyunk, hogy főleg ott teszünk, veszünk, de örülnek a segítségünknek, amit a plébánián adunk, vagy szívesen elbeszélgetnek velünk, baráti segítséget nyújtanak, vagy a férjem szívinfarktusa, illetve agyműtéte után a faluból jöttek az emberek segíteni, hogy elvigyék őt a különböző kezelésekre, hogy megetessék a kutyát, vagy engem kivigyenek, hogy locsoljam a virágokat, tehát mintegy arra indítjuk az embereket, hogy ők is tegyenek valamit azért a szolgálatért, amit az egyházban teszünk, és remélem, hogy ugyanígy a mi többi testvérünk, kármelita testvérünk ezt megtapasztalja a munkahelyén, ahogy az iskolába tanít, vagy ahol otthon van a családjában, és hogyha nehézséggel találkozik, akkor az helyén való, mert a lelki atyám Albin atya annak idején ezt mondta, hogy boldog vagy? Minden csodálatosan alakul a keresztény életedbe? Lép be a Kármelbe! Jönnek a megpróbáltatások, jönnek a nehézségek. Szenvedni fogsz.
Jól tudom, akkor 13-án is minden hónapban van valamilyen összejövetel a Atyapusztán.
Atyapusztai Kármelben még a szétszóratás idején Bertold atya, illetve Bernát atya már bevezették a Fatimai Szűzanya tiszteletére a 13-ai lelki napot, ami kezdődik egy rózsafüzérrel, aztán folytatódik egy keresztúttal a mai időkben, mi már néha oltári szentség imádásával is fártjuk ezt, és utána pedig 10 akkor van egy szentmise a zarándokoknak, zarándokok miséje. Valamelyik kármelita atya idejön, hiszen most itt Atyapusztán nem élnek kármeliták, nincs kármelita atyánk, csak erre az alkalomra valamelyik kármel templomból, vagy Budapestről, Keszthelyről, vagy Győrből jön hozzánk egy atya misézni, illetve diakónusunk van, hogy ige liturgiát mutatott már be, tehát ilyen is előfordult már. Nagyon szépek ezek az alkalmak, nagyon boldoggá tesznek azok az egyszerű hívek, akik rendszeresen jönnek minden hónapba, és itt kérik az Atyapusztai Szűzanyát, hogy segítse őket. Ide kötődik már csoda is, a falunknak Tannheim a testvér faluja, és az ottani polgármester betegségével fordult itt éppen az atyapusztai szűzanyához, és csodálatos módon meggyógyult, ennek emlékére egy keresztet is állított a templomkertbe, és nyilván sorolhatnánk még, ha még többet tudnánk ezekről az eseményekről, hogy hány csoda fűződik az atyapusztai szűzanyához. 13-án, amióta nincsenek szerzetesek atyapusztán itt az utóbbi két évben, a mi világi közösségünk látja el a szolgálatokat, persze nem a misézést, hanem a rózsafüzérnek a vezetését, illetve a keresztút és a szentségimádásnak a vezetését, az ő szolgálatuk nagyon sokat tesz. Nevem irgalmas szeretetről nevezett Teréz a Kármelen. Irgalmas szeretetnek ajánlotta kis Szent Teréz magát egészen elégű áldozatul, és ez engem itt a Kármelen mélyen megérintett. Talán ugyanaz ez az irgalmas szeretet, megint visszatérnék Ábrahámhoz, amikor Ábrahám közben jár az emberekért, az igazakért, és ugyanúgy irgalmas szeretetnek ajánlja magát kis Szent Teréz, bízva abba, hogy a szeretet az, ami mindent legyőz, a szeretet a legfontosabb, mert szeretet az Isten. Mennyivel fontosabb az irgalom minden emberrel szemben, mint esetleg azok a büntetések, amikre számíthatnánk a bűneink alapján. Ez az irgalmas Isten, ugye kis Szent Teréz azt mondja, hogy az én bűneim ebbe a szeretetbe, mint a forró serpenyőbe belepottyantják azt az egy szem könycseppet, és az teljesen párává változik, vagyis eltűnik, mert Isten képes arra, hogy minket egy pillanat alatt szentté tegyen. Ezért az én számomra kis Szent Teréz az, aki mindenben vezetőm, segítőm, vagy példaképem. Avilai Terézen keresztül eljutottam keresztes Szent Jánoshoz. Az ő sötétségről adott tanítása, lelki sötétség útjáról adott tanítása pedig átsegített engem a saját sötétségeimen, és aztán eljutottam kis Szent Terézhez, aki keresztes Szent Jánosnak a tanítványa a Kármelen, és annyi segítséget kapott tőle, hiszen ő is a sötétség útját járta a hitében, a hit sötétségében, a végére, élete végére szinte elvesztette teljesen a hitét, és mégis azt mondta, hogy ő bízik Istenben, tehát megvallotta a mély hitét úgy, hogy nem érzett semmit, nem érezte a hit Isten jelenlétét, és mégis hinni akarok, ezt mondta. És ez az én számomra talán ma a legfontosabb, hogy minden nehézségen, minden fájdalmon, minden veszteségen keresztül hinni akarok, mert Isten a szeretet, és mindaz, ami velem történik, Isten akaratából történik, ahogy Izajás mondja, és ez adja meg nekem a békét.
Az remek végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szívesen hallgatnám még tovább, de sajnos lejárt az időnk. És esetleg búzíthatom szerintem a nevedben a rádió hallgatóit, hogy ezekre a 13-ai lelki napokra, atyapusztára bátran menjenek ki, és nézzék meg, hogy hogy zajlanak ezek a napok ott nálatok a Kármel közösségben.
És a világban élő kármeliták közé is várjuk azokat a keresztény katolikus embereket, akik mélyebben el akarnak köteleződni a hitükben.
Köszönöm szépen még egyszer az interjút, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindereké, amen!
Hajdú János néval, a világban élő karmelita közösség elnökével Laskovics Márió beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.